Én is köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Isten igéjét hallgassátok meg Mózes első könyvének 3. fejezetéből. Tehát az igét mai Isten tiszteletünkön Mózes első könyvének 3. fejezetéből fogjuk olvasni az első 15 verset. Tehát 1 Mózes 3, első 15 vers. A kígyó pedig ragaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből és ebett. Adott a vele levő férjének is, és ő is ebett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fükefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Ekkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és por tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát martosod. Hát, hogy én is így kezdem, hírszerűen, hogy Géza is, meg Laci is, advent van, az első gyertya, égő gyertya mutatja ezt a dolgot, hogy közeledik a karácsony. Ez a bizonyos adventi időszak, ez nagyon régre, egészen a 4. századig nyúlik vissza, de akkor volt egy pápa, nem tudom, hogy hívták, mindegy is, aki azt mondta, hogy a karácsony megelőző 4 vasárnap legyen az adventnek az időszaka, a várakozásnak az ideje, az Úr várásának az ideje. Egy olyan Géza is említette a imóórán, hogy egy ilyen készülős, egy ilyen várakozós időszak ez, hogy aztán lelkiekben mire készül az ember? Szerintem semmire. Arra, hogy meglegyen a karácsonyfa, meg a beigli, meg a egyéb, meg az ajándékok, meg a egyéb ilyen dolgok, de hát így van, ez nagyon szépen hangzik, hogy advent a várakozásra, az Úr eljövetelének a idejének a várása. Hát csak ugye az Úr Jézus már eljött, ugye, tehát Ugye a keresztények, mi akik hívők vagyunk, tudjuk jól, hogy van egy második eljövetelének az ígérete is, és igazából ez az, amit nekünk várnunk kell. Nem olyanok vagyunk mi, mint a zsidók, akik még most is várják a messiást, várják a megígért messiást. Én azt gondolom, amikor az a pápa kitalálta ezt az adventi időszakot, eszébe se volt jutott neki a második eljövetelének a várakozása, mert ott van értelme annak a várakozásnak. Az első eljövetelnek a várására, hát annak nincs értelme, mert az már beteljesedett. Na mindegy, sok ilyen érdekesség van, amit úgy a testi ember kitalál sokszor a maga szórakoztatására is, de inkább a jót lássuk benne, hogy tényleg ez egy olyan időszak, amikor készülhetünk az Úr eljövetelére, amikor készíthetjük a lelkünket, amikor talán a prédikációkban is élesebben, erősebben előjön a készenlétnek, a várásnak, az odafigyelésnek, a megfelelő lelki állapotban való létnek a fontossága. És amikor erre a szolgálatra is gondoltam, akkor arra gondoltam, mivel hát advent időszak, meg eljövetel, meg a megváltó eljövetel, lejnek az ideje várása van, jó volna egy olyan igét olvasni, ami erről az ígéretről szól, a megváltónak az ígéretéről, a messiásnak az ígéretéről szól, és ami erre mutat, és így esett a választásom erre az igész szakaszra, ami tulajdonképpen benne van a legeslegelső ígérete a megváltónak. Rögtön, közvetlenül a bűnbeesés története után az első ígéret, ami elhangzik, és nagyon érdekes módon nem is az embernek, hanem a kígyónak hangzik az ígéret, a megváltónak az ígérete, valakinek az ígérete, aki majd rendbe teszi azt, amit a kígyó az emberrel együtt tönkretett. Szokták is nevezni ezt az ige szakaszt, pontosabban ezt a 15. verset, amit az imént felolvastunk, az utódról szóló ígéret, aki majd a kígyónak a fejére fog taposni. Szokták ezt a szakaszt ős evangéliumnak nevezni, vagy proto-evangéliumnak, a legelső evangéliumi üzenet, ami felhangzik az ember számára, hogy majd lesz valaki, aki az elrontott világot, az elrontott dolgokat, az embernek az elrontott lelkét, természetét rendbe fogja tenni. Szükség van evangéliumra, szükség van, és jó, hogy van evangélium, hogy az, ami ott tönkrement az Éden kertjében, az emberben, az nem végleges, nem örökkévaló, hanem ha az ember nem is tudja önmaga helyrehozni, mégis az evangélium arról szól, hogy az elvesztett Istent, az elvesztett Isten közelséget, azt vissza lehet kapni, el lehet nyerni bűneinek a bocsánatát, el lehet nyerni az üdvösséget, el lehet nyerni az örök életet. Erről szól az evangélium, és ez jelenik meg ebben az ős evangélium, az evangéliumoknak az eredetében, ez jelenik meg ez az ígéret, hogy rendbe fogja hozni Isten az ő megváltója, az ő messiása által a tönkretett dolgokat. Na nézzük egy kicsit ezt részletesebben. Hogyha elkezdjük olvasni Mózesnek az első könyvét, akkor az első fejezet miről is szól? Az első fejezet az a teremtésről szól, az első verstől fogva, hogy felosztották itt a Bibliát. Olvashatunk arról, hogy hogyan teremti az ember Isten ezt a világot, hogyan alkotja az élőlényeket, és minden teremtési időszak után elhangzik egy dolog, hogy amit az Isten teremtett, az jó. És tulajdonképpen ezzel végződik is ez a teremtés történetnek a leírása, hogy Isten ránéz a teremtésre, ránéz arra, amit alkotott, amit létrehozott, és azt olvassuk, mint egy summája képpen, hogy látta Isten, hogy ez jó, és a 6. nap után pedig látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Igen jó. Tehát az, ami az Isten teremtési kezéből kikerült, hadd mondjam ezt így, minden jó volt. igen jó volt. Jó volt a világ, jó volt a világban élni, jó volt maga az ember is, jó volt mindaz, amit Isten teremtett. Igen jó, nincsen benne hiba. Aztán, ha tovább olvassuk a második fejezetet, a második fejezet miről is szól? Ha megnézitek, elolvassátok, de biztos tudjátok is, hát Bibliát jól ismerő testvérek előtt beszélek. A második fejezet az ember teremtésére fókuszál. Tehát ez olyan, ugye, hogy most nagy távlatokban bemutatja magát a teremtést, és aztán tudjátok, van olyan, amikor a kamera ráfókuszál valamilyen epizódra, valamire, és azt a valamit, azt fölnagyítva elégünk hozzá. Na, körülbelül ez történik a második fejezetben is, hogy ráfókuszál az embernek a teremtésére. Most itt azon a középpontban az a lényeg, hogy a jónak teremtett embernek a teremtése, az hogyan történt, hogyan lett Ádám, hogyan lett az ő felesége Éva, erről ír a második fejezet. Ez az első két fejezet tehát egy szép, idilli, igen jó állapotot mutat meg. És éppen ezért, ezt el nem felejtve, nagyon meglepő a harmadik fejezetnek a kezdése. A harmadik fejezetnek az első verse. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál. És ez olyan meglepő az előbbieknek a fényében, az első két fejezetnek a fényében, hogy ott van egy jónak teremtett világ, amiben nincsen hiba, ami igen jó, és váratlanul megjelenik egy lény. Megjelenik egy élőlény, aki egyértelműen ártó szándékkal jön. Már ugye ez a ravasság, ahogy ez az eszesség is, ami ki van hangsúlyozva, ez is már érezzük ennek a negatívumát. Ez olyan fondorlatosság, olyan aljasság, ez ami ebben a ravasságban van benne. A kísértő szándék, az embert elbuktatni igyekvő szándék. Hogy kerül ez a kígyó oda az Éden kertjébe, ebben a jónak teremtett világban? Ez ilyen nagyon-nagyon meglepő, ez a megjelenése ennek a kígyónak, bár van egy aprócska szó a második fejezetben, ami mutat arra, hogy azért van valami, ami nincsen rendjén ebben a világban, ez a szó pedig az, hogy őriz. Őriz. Amikor megalkotja az Éden kertjét az Isten, és belehelyezi az ember, akkor azt mondja az embernek, a második fejezet 15. versében olvasunk, fogta tehát Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ugye ez az őrzés, ez valakitől, vagy valamitől kell őrizni az Éden kertjét, ezt az édeni világot, tehát van valami ártó szándék, valami, ami nem jó ebben a világban. Hát, ugye úgy tartjuk, hogy ez a harmadik fejezet, ez a bűnbeesésnek a története. És igazából itt nem sokat, semmit nem olvasunk arról, hogy ez az ártó szándék, ez a kígyó, ez hogyan jött létre, ez miért van. Semmit nem mond itt erről a Szentírás, csak tényként közli, hogy őrizni kell, nyilván ettől az ártó lénytől, a kígyótól, őrizni kell az Éden kertjét, és megjelenik ez a kígyó. Tehát számol vele így a Szentírás. De aztán, ha tovább olvassuk a Bibliánkat, azért, ha nem is részletesen, de itt-ott azért ír arról, hogy ez a harmadik fejezetben leírt bűnbeesés, ez nem az első volt az Isten által teremtett világ mindenségben. Az anyagi világban igen, ez az első volt, de ezt a bűnbeesést megelőzte egy másik bűnbeesés, egy lázadás, ami a mennyei régióban történt, a mennyek a világában történt, amikor is az egyik angyal fellázad az Isten ellen, az Isten fölé akarja helyezni az ő trónusát, és ez az első lázadás, ez az első bűnbeesés, aminek aztán következménye lesz ez a második, amit a harmadik fejezet leírt. Erről a bűnbeesésről mondom, nem ír részletesen a Biblia, és azok a bibliai helyek is, ahol erről olvashatunk, az is olyan, hogy látjuk benne, hogy nem emberről szólott a kijelentés. Ézsaiás könyvének a 14. fejezetében olvashatunk ennek az angyali négynek a bukásáról, Ezékiel könyvének a 28. fejezetében, a Jelenések könyvének a 12. fejezetében, és az Úr Jézus is beszél erről János evangélium a 8. fejezet 44. versében, és ezt az utóbbi ígét, ezt hadd olvassam is föl, tehát János evangéliumának a 8. fejezetéből a 44. verset. Tehát János evangélium 8. fejezet 44. verse. Ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és hazugság atya. Tehát egyértelműen ugye itt a sátánról ír az Úr Jézus, róla beszél, és azt mondja, hogy nem állt meg az igazságban. Benne volt az igazságban, de már Isten mindenkit igaznak teremtett, az angyali lényeket is. Tehát Isten nem teremtett gonoszt, Isten nem teremtett rosszat, de ő ebben az igazságban, mint szabad akarattal rendelkező lény, nem állt meg. Ebből az igazságból felfúvalkodása révén, lázadása révén kiesett, és onnantól kezdve egyetlen cél vezérli, ami a jellemzője, két jellemzőjét mondja. Az egyik, hogy embergyilkos, a másik, hogy hazug. És milyennek a sátánnak a célja az emberrel? Teljesen egyértelmű, hogy kárhozatba vinni az embert. És nézzétek meg, hogy abban úgy viszi bele a bűnbe, azzal az ígérettel, azzal a hazugsággal az embert, amivel ő maga is elbukott, akiről azt mondja a Ézsaiás könyvében olvassuk a 14. fejezetben, hogy felfuvarkodott, és az ő királyi székét Isten fölé akarta helyezni, mert olyan akart lenni, mint az Isten. És ezt az ígéretet, ezt a hazugságot mondja az első embernek is, hogy szakítsál csak nyugodtan annak a fának a gyümölcséről, mert az Isten azért tiltott el attól, mert tudja, hogy akkor olyan leszel, mint ő. Tehát az, amit ő megkísértette, azt viszi át az emberre, és azzal kísérti az embert is. Mit jelent az, hogy olyanok lesztek, mint az Isten? Ez azt jelenti, hogy az Istenre nincsen szükségetek. Nem lesz szükségetek. Saját magatok alkossátok meg magatoknak a törvényeit, nincs szükség arra, hogy az Isten alkosson számotokra törvényt. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember éljen függetlenül az Istentől, függetlenül az Istennek a törvényeitől. Ugye ezzel az egy probléma van, vagy hát ez sok probléma, de azt az egyet emelném ki, és gondoljátok el, hogy az otthonotokra gondoljatok, ahol van egy rend, amit kialakítottatok. És most oda megy egy idegen ember, és elkezdene rendezkedni. Vagy most ezt a bútorokat átpakoljuk, itt most máshogy fogunk élni, nem ilyen szabályok szerint, hát ugye nem fogod tűrni, tehát a te lakásodban, a te házadban, te akarod megszabni a rendet, te akarod megszabni a törvényeket, ami szerint abban élni kell. Ez a világ Istennek a teremtése, és mint olyan, az Istennek joga van arra, hogy a maga lényéből fakadóan meghatározza az isteni törvényeket. Meghatározza azt, azokat az elveket, amik szerint ebben a világban élni kell. És aki ezzel az isteni törvények, az isteni rend ellen föllázad, annak nincs helye az Istennek a teremtésében. Tehát a sátáni cél az Éden kertjében is, ami a saját lelkében fakadt, hogy kikapcsolni az Istent az ő életéből, Istentől függetlenül élni a saját törvényei szerint, ezzel kísérti meg az ember, és ez a kísértés az, ami mind a mai napig ér bennünket. Függetlenül élni Istentől, az Istent kikapcsolni az életünkben, hogy kedvünk szerint válogathassunk az Isten törvényei között. Itt arról van szó, hogy nyugodtan el lehet jönni imaházon, meg lehet Bibliát is olvasni, meg nagyon sok mindent lehet csinálni, de a lényeg az, hogy legyen neked arra jogod, ez a sátáni kísértés, hogy kedved szerint válogass az Isten törvényei között. Ezt a törvényt megtartom, mert ez szimpatikus, ezt a törvényt nem tartom meg, mert ez nem szimpatikus, és meg is magyarázom, hogy az miért jó nekem éppen abban az állapotban, abban a dologban benne lennem. Tehát ez a sátáni kísértés, kikapcsolni az Isten, függetlenül élni az Istentől. Mit tudunk erről a kígyóról? Ugye olyan érdekes, egyébként nagyon sok kérdés fölvet, maga a teremtésnek a leírása is, a tudományos felfedezések mellé állítva, nagyon sok a kérdés, és itt is nagyon-nagyon nagy ez a kérdés, hogy ki ez a kígyó? Mi ez a kígyó, ami ott az Éden kertjében megjelenik? Ez egy állat? Egy valóságos állat? Egy olyan, amit ma is találkozhatunk? Ausztráliában mondjuk, egy királyi piton, ez egy állat. Ugye a teremtésnek van egy, hogy kell ezt mondani, van egy rendje, most az angyal, most a szellemi világot nem nézve, egyértelmű, hogy az ember a legmagasabb rendű lény, a teremtett lény. Alatta van az állati lét, és az alatt van a növényi lét. Tehát az állati lét az egyértelműen az ember alatt van, és az állat soha nem fog tudni úgy kommunikálni, ahogy mi emberek például kommunikálunk egymással. Az állat soha nem lesz olyan szinten, amilyen szinten maga az ember van. Ugye ezért nem hiszünk a darwinizmusnak az elméletében, az evolúcióban, hogy az állat világból emelkedik ki az ember. Azt mondjuk a Biblia alapján, hogy Isten az, aki teremtette az embert, Isten az, aki teremtette az állatot, és nem az állatvilágból emelkedett ki maga az ember. Tehát az állat mindig lejjebb van. Az állat nem tud úgy kommunikálni. Ugye volt ilyen példa, mondjuk Bálámnak a szamara, de ez egy egyszerű példa, nyilván az is egy isteni csoda. Most képzeld el, hogy hazamész, és a macskád elkezd hozzám beszélni. Ezt egyébként kiugranánk a cipőnkből. Tehát ilyen nincsen, hogy úgy tudják kommunikálni egy állattal, mint hogy mi az emberek kommunikálunk. De most nézzétek meg ezt a kígyót. Azért igen döbbenetes, amit olvasunk, és ugye egy állatról van szó, és ugye ez a nagy kérdés, hogy ez hogy lehet? Ezt azt olvassuk, hogy ez a kígyó, ez kommunikál. Beszél, ugye Évához. Meg sem lepődik rajta az asszony. Ez a kígyó, ez cselsző. Ez igen jó érzéssel érvel a maga gondolata mellett. Egy nagyon magas intelligencia az, ami ebben a kígyóban megjelenik. Hatalmas intelligencia. Volt ilyen teremtett állat, aki a kígyó ilyen volt eredetileg, hogy így tudott kommunikálni. Ilyen hatalmas intelligenciával rendelkezett. Aztán elvesztette az eszét is, meg elvesztette a lábát is, ott a bűnbeesés miatt. Miről van itt szó? Na hát, én azt gondolom, hogy ennek a kígyónak a valódi identitását az Újszövetség nagyon egyértelműen leleplezi. Ez a Jelenések könyvének a 12. fejezet, 9. versében olvassunk erről, amikor is ezt olvassuk. és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. És a 20. fejezet, Jelenések könyve 20. fejezet második versében is, ezt olvassuk, megragadta a sárkány, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte 1000 esztendőre. Tehát egyértelmű, hogy ki az, aki ott megjelenik az Éden kertjében, hazug módon, hatalmas intelligenciával, az emberrel kommunikálva, egyértelműen embergyilkos szándékkal, ez nem más, mint maga a sátán. Hogy aztán ez most hogy történt, hogy ott most egy állat képébe jelenik meg, és úgy beszél, vagy ez csak egy úgymond egy metafora, ott valóban a sátán volt, akit aztán itt kígyónak nevez a Szentírás, minden is. A lényeg, hogy itt az ősi kísértőről, a bukott angyalról, erről a hatalmas intelligenciájú lényről van szó, aki bűnbe viszi az embert a maga kísértésével. Megtörténik a bűnbeesés, ezt most nem akarom részletezni. A 11. versnél szeretnék, 11. verset szeretnék ugrani. Itt van egy kérdés. Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre adott válasz egy forduló, itt van egy nagyon komoly fordulópont az embernek az életében. Az Isten erre ezt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Ugye itt arról van szó, hogy ahogy megtörténik a bűnbeesés, az Éden kertje az egy bírósági tárgyaló teremmé alakul át, ott áll a bíró, az igaz bíró, az Úristen, és ott vannak a vádlottak. A kígyó, a sátán, az Ádám és az Éva. És először az Isten kérdez. Tehát először azt lehet mondani, hogy tárgyalás van. Ahogy szokott ez lenni, megkérdezik az vádlottat, hogy mit csinált, hogy csinált, miért csinálta, milyen mentsége van, mivel tud felhozni, és aztán megszületik az ítélet. Nézzétek meg, hogy a kígyó az nem kap kérdést. Tehát számára nincsen elkészítve semmi. A kígyó számára nincsen kegyelem. Talán azért, mert a sátáni bukásnak nincsen kísértés mögötte. Ő saját maga valami érthetetlen okból lázad fel az Isten ellen, az ember meg egy családság által van a bűnbe bevíve. Tehát a sátán, a kígyó nem kap kérdést, de Ádám kap kérdést. Ezt a kérdést kapja, amit az imént itt olvastunk, hogy ki mondta neked, hogy mesztelen voltál, nektél a fáról, majd azt parancsoltam, hogy ne egyél. És mi a válasz? Én azt gondolom, hogy itt fordul meg igazából. Nyilván maga a bűnbeesés, az, hogy megszegték az isteni törvényt, ez egy nagyon komoly dolog, de hihetnünk azt, hogy kaphattak volna kegyelmet. Lehetett volna ez másképpen, ha nem a felelősség állítása történik. Nézzétek meg, mit válaszol erre Ádám? Azt válaszolja, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Vagyis én nem vagyok felelős ezért, te vagy az oka, Isten. Minek adtad mellé? Nem adod mellém, akkor minden rendben lett volna. Nem a felelősség felvállalása, nem a bűn elismerése, nem a vétek beismerése meghajtott fejjel, hanem a hárítás. Nem én, az asszony. Hát te asszony, nem én, a kígyó. És itt, ebben a pillanatban, amikor ez a hárítás történik, a felelősség hárítása, itt születik meg az ítélet. Onnantól kezdve úgy tekint Isten az embereknek a feleségére, mint elítéltekre, mint bűnösekre. Lehetett volna másképp. És micsoda emberi reakció a mai napig? Olyan nehéz beismerni, olyan nehéz bevallani, hogy én voltam az. Én miattam. Gondoljatok csak a célkozó fiúnak a példájára. Milyen nehéz elismernie, hogy ő védkezett. Ott már a moslékos vájú mellett, amikor már esélytelen teljesen, na akkor tört fel belőle a bűnbánat. Nagyon nehéz az emberi lélek számára, mi lelkünk számára elismernünk a felelősségünket. Sokkal könnyebb hárítani, sokkal könnyebb másra mutogatni, sokkal könnyebb másra fogni a mi vétkeinket, és ezt Isten nem fogadja el. Nem fogadta el sem Ádámnak, sem Évának, nem fogadja el neked sem, nem fogadja el nekem sem ezt a hárítást. A bűneinkért, a vétkeinkért mi vagyunk a felelősek, és ott kezdődik a megtérés, ha ezt a felelősséget elfogadjuk, elismerjük, és a bűnt beismerjük. Az ítélet hirdetés az fordított sorrendben történik. Először a kígyó kapja meg maga ígéretét, utána jön az asszony, utána jön Ádám. Itt a kígyó ítéleténél olvastuk, és ez a 15. vers. Ellenségeskedés támasztott közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát markosa. Ez az ítélet a sátán fel. Jó, a sátánt látunk ebben, nem ezt a földi csúszó mászót, aki képe ennek a kísértőnek a maga aljasságával, a maga lényével. A sátán az, aki kapja ezt az ítéletet, ahol már megjelenik a megváltónak az ígéret. De még el sem hangzik az asszony meg az Ádám között, Ádám felé az ítélet, de már az ígéret itt van. Lesz valaki, aki az asszonynak az utódja, az asszonynak a magva, aki majd a te fejedre fog taposni, te annak sarkát mardosod, de ő a te fejedet tapossa. Ugye itt az embernek az ítélete a kiűzetés az Édenkertjéből, elszakadás az Istentől. A harmadik fejezet utolsó verse, akkor azt olvassuk, hogy odaállítja az Éden kertjéhez a kérubokat, a villogó lángpalmost, hogy őrizzék az utat, amely az élet fájához vezet. Ez arra utal, hogy nincs visszaút. Nincs visszaút. Az Éden kertje az ember számára elveszett. Az élet fája elveszett. Nincs visszaút. És az emberi történelem, a sok filozófia, meg a vallás mind arról szól, hogy hogyan próbálná az ember visszaszerezni az Édenkertjét. Hogy próbálná az életfáját visszaszerezni, de emberileg ez lehetetlen. Az ember ettől teljesen el van zárva, az ember nem tud visszamenni a maga erejéből, a maga okosságával, a maga vallásosságával, nem tud az Édenkertjébe visszamenni. A híd fel van égetve. A kapu örökre be van zárva. De ez nem jelenti azt, hogy az Isten ne nyúlhatna az ember után. Az Isten ne készíthetne az ember számára megváltást, megmenekülést, ne készíthetne az számunkra üdvösséget, örök életet. És így jelenik meg ennek a kígyónak adott ítéletben, a sátánnak adott ítéletben, jelenik meg a megváltónak az ígérete. Benne van, hogy az emberi történelem az állandó ellenségeskedés lesz. Állandó harc lesz. Nem fog tudni diadalmaskodni a sátán. Mert ott van az embernek a lelki ismerete, és ha most nem is vallásos hit szempontjából nézzük, de mindig voltak az igazságért harcoló emberek, akik harcoltak az igazságtalanság ellen, a hazugság ellen, a sátánnak, a kígyónak az utódai, ivadékai ellen. De a legnagyobb harcos, aki a kígyónak a fejére fog taposni, az a megváltó, a messiás. Ő a sarkát mardossa, ami ugye azt jelenti, hogy a kígyó az az ember sarkába tud marni legelőször is, de ő meg a fejére tapos, ami a kígyónak a megsemmisítését jelenti. És valóban ezt látjuk, ami megváltónak az életében. Látjuk, ahogy a kígyó, a sátán az ő sarkát mardosta. Születésétől fogva életveszélyben volt. Herodes király meg akarja öletni. Hányszor akarták a papok elfogni. Mennyi fenyegetettség, mennyi üldözés, amiben a részese volt. Sarkát martosta a kísértésekben, hogy őt, az igazat is elbuktassa a sátán. Gondolhatunk erre ott a pusztában történő megkísértésére, vagy a Gecsemáné kertben történő kísértésre, vagy még a kereszten is ezzel kísértette, ha Isten fia vagy, akkor szállj le onnan. De a megváltónk a kígyónak, a sátánnak a fejére taposott, akkor, amikor Isten országát hirdette ebben a világban, akkor, amikor bűnbocsánatot hirdetett, amikor gyógyított, amikor embereket szabadított meg, és leginkább akkor, amikor a kereszten meghalt a mi bűneinkért, magára vette a mi bűneinket, és akkor, amikor a halálból feltámadt, amikor a halál sem tudta őt fogva tartani. Hát így győzött ez a megígért utód a sátán felett, és mi hadd álljunk ennek a győztesnek az oldalán. Amen.